Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének 8. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Mikó Józsefné Jónás Edit, Orosházán született 1974-ben. Állattartással foglalkozó családban nőtt fel, így az állatokkal való bánásmódot természetesnek tekintette gyermekkorától fogva. 12 éves korában kezdett lovagolni, a lovassporttal 7 évig foglalkozott. 1988 és 1992 között Hódmezővásárhelyen a mezőgazdasági szakközépiskolában tanult. Ugyanitt 1993-ban technikusi képesítést szerzett. Ebben az évben kezdett a szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozni. Egy magánvállalkozó tehenészeti telepén helyezkedett el, mint telepvezető. 1994-től a Debreceni Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági főiskolai karának hallgatója volt. 1997-ben agrármérnöki diplomát szerzett. Két alkalommal vett részt több hetes tréningen, Hollandiában, ahol a szarvasmarha tenyésztéssel kapcsolatban szerzett gyakorlati tapasztalatokat. Végzésének éveiben még hallgatóként kezdte vezetni a kar tanüzemében működő holland típusú szarvasmarha telepet. 2002-ben a Kaposvári Egyetem állattudományi karán okleveles agrármérnökként diplomázott. 2004-től a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának munkatársa. Kezdetben a gyakorlati képzés szervezése volt a feladata. 2005-től vesz részt a kar oktatási tevékenységében. Doktori értekezését 2012-ben védte Holstein-Fries szarvasmarhák kondíciója és egyes értékmérő tulajdonságai közötti összefüggések címmel. Oktatott tárgyai közé tartozik a szarvasmarha tenyésztés és lótenyésztés, az állatvédelem és állattenyésztés, fakultatív tárgyként a szakdolgozat készítésében segítséget nyújtó szakirodalom kutatás és a mezőgazdasági kísérletek tervezése című tárgyakat oktatja. Az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet munkatársaként közreműködik a diplomadolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok konzultálásában. Felkérem Mikó Józsefné Jónás Edit adjunktusasszonyt, tartsa meg előadását.
Szeretettel üdvözlöm és köszöntöm a megjelenteket. Engedjék meg, hogy előadásomat egy személyes hangvételű kezdettel indítsam. Mikor 14 éves koromban felvételiztem a mezőgazdasági szakközépiskolába Hódmezővásárhelyre, feltették a kérdést nekem is, mint többi társamnak, miért jelentkeztél ide? Én teljesen egyértelműen azt a választ adtam, hogy szeretem az állatokat. Ezt a választ adnám most is, hogy szeretem az állatokat, de ki kell hangsúlyoznom, hogy nem elegendő az állatokat csupán szeretni. Ismerni kell azok viselkedését, tartási körülményeit, szokásait, hogy megfelelően tudjuk táplálni, gondozni és tartani azokat. Kukujevics József, magyar királyi állatorvos, így idézi az állatvédelem körét. Állatvédelem alatt nem értünk egyebet, mint az állatvilágot megóvni és megmenteni minden reánézve káros hatástól. Az állatvédelem keretébe tartozik az állatgyógyászat, ésszerű állattenyésztés és gazdálkodás, megfelelő munkáltatás, ápolás, gondozás, ésszerű felnevelés, bánásmód, valamint a természetüknek, fajtájuknak, fajuknak megfelelő táplálás, takarmányozás. Tehát elmondhatjuk, hogy az állatvédelem az embereknek a rájuk bízott állatokkal szembeni felelősségből fakadó tevékenység. Megóvni a szükségtelen fájdalomtól állatainkat, megóvni a szenvedéstől, és azáltal, hogy környezetüket javítjuk, megfelelő környezetet alakítunk ki számukra, azáltal jólétüket fogjuk megteremteni. Az Állategészségügyi Világszervezet az állatjólét Animal Welfare fogalmát így írja le. Az állat képes megbirkózni azokkal a környezeti feltételekkel, amelyek között él. A jólét jellemzője a következő. Az állat egészséges, nyugodt, megfelelően táplált, biztonságban van, képes fajának, fajtájának megfelelő viselkedést tanúsítani, és nem szenved olyan kellemetlen tényezőktől, mint a félelem, a fájdalom, valamint a stressz. Feltehetjük a kérdést, miért van szükség állatvédelemre? Miért van szükség arra, hogy mi törvények között szabályozzuk, hogyan kell tartani egy állatot, hogyan kell takarmányozni az állatot, hányszor kell ránézni az állatra, nem magától érthetődő számunkra, állattartó emberek számára, hogy vigyázunk az állatainkra, óvjuk az állatainkat? Azt kell mondanom, hogy sajnos nem magától értetődő, hogy vigyázunk az állatokra. Vannak olyan emberek, akik nem ismerik az állataik igényeit, a rájuk bízott állatokat. Ezért kénytelenek vagyunk törvények közé szorítani, szabályozni ezt a kérdést. Kétségtelen, hogy szükség van azért is az állatvédelem szabályozására, mert napjainkra megváltozott az ember-állat kapcsolata. Az ember az állatot sajnos sok esetben nem társának, hanem eszközének tekinti. Az állat a termelés eszközévé vált. Szükséges ezért, hogy megfelelő módon viselkedjünk ezen csúnya szóval eszközökkel. Az állattenyésztésben iparosodás történt, koncentrálódott, az állatállomány viszonylag kisebb helyre kerültek az állatok, nagyobb állatlétszámmal, nagyobb csoportokkal, jelentősen megnőtt az állatállomány mérete, és a gépesítettség is elég jelentős fejlődésen ment keresztül, minél kisebb kézi munkaerő igényel tartjuk jelenleg állatainkat. És itt szeretném kihangsúlyozni, az állat nem ember. Az állatnak nem ugyanazok az igényei, mint az ember igényei. Az állattenyésztés tankönyvek zömében megtalálható a következő táblázat, milyen komfort zónában érzi jól magát az állat. Megfigyelhető, hogy állatfajokon belül, korcsoportok között is eltéréseket tapasztalunk. Nekünk ez a komfortzóna nem felel meg minden esetben, ami az állatnak megfelel. Ne akarjuk olyan körülmények közé kényszeríteni állatainkat, ami nekünk kényelmes, nekünk jó. Vegyük figyelembe az állatok igényeit akkor, amikor környezetet, mesterséges környezetet alakítunk ki számukra. Hogy milyen a társadalom hozzáállása az állatvédelemhez. Egyértelműen elmondható, hogy mivel megváltozott az ember-állat kapcsolat, a gazdasági haszonállatok jelentősége lecsökkent a városi ember számára, azonban jelentős kutya-macska kultusszal találkozhatunk, nagy számú, nagy mennyiségű kutyát, macskát tartanak városi környezetben, akár lakásba szorítva, négy fal közé szorítva. A média szerepét szeretném kihangsúlyozni. A média szerepe sok esetben a hatásvadászat. Megfigyelhető, hogy szomorú szemű állatokat, vagy szélsőségesen lesoványodott, lebetegedett állatokat találunk képekben, felvillanó képekben a médiában. Nagyon ritkán találkozunk a valósággal. Sajnos néha ez a valóság. Nem mondom, hogy ezek manipulált felvételek, de ezzel a típusú, ilyen típusú képekkel tudjuk felhívni talán a figyelmet a kérdésre, vagy próbálják felhívni a kérdésre, és ezzel sok esetben félrevezetik a közönséget. Az alábbi képet Sokáig gondolkoztam, hogy fent hagyjam-e, vagy ne hagyjam fent. Végül meggyőztek hallgatóim, kollégáim is, hogy nyugodtan fent hagyhatom, ha megpróbálom elmagyarázni, hogy miért raktam fel ezt a képet. Pamela Anderson a PETA nevezetű szélsőségesen radikális állatvédelmi szervezet képviseletében felhívja a figyelmet arra, hogy az állatnak ugyanolyan testrészei vannak, mint az embereknek. Képzeljük el, mi lenne, ha mi lennénk a hentesbolt pultján kirakva, mint hús fogyasztásra számva. Viseljük a szívünkön az állatok sorsát, legyünk vegetáriánusok. Játsszunk el a gondolattal. Egy pillanatra, ha most szót fogadunk Pamela Andersonnak, és a mai naptól kezdve itt mindenki, vagy egész Magyarországon felhagy az állat tenyésztéssel, tartása, nem csak a vegetáriánusra, hiszen sok esetben ez a típusú állatvédelem úgymond az állattartás ellen is irányul. Játsszunk el a gondolattal, hogy most itt vége, abba hagyjuk. Mi lesz az állatainkkal? Mi lesz azokkal a gazdasági haszonállatokkal, amelyeket mi most tartunk? Hova tesszük őket? Mi lesz az élelmiszerboltok polcain? Millió élelmiszer, tojást, tejet, akár más állateredetű fehérjét tartalmaz. Kiürülnek a polcok. És valljuk be, az ember mindenevő, tehát szükségünk van állateredetű fehérjére is. Hogyan érzi magát az állat a környezetében? Bő István így definiálja a fogalmat. Termelni csak egészséges állattal lehet, és jól termelni pedig csak akkor, ha kielégítjük az állatok biológiai igényeit. Szakó József az etológia, alkalmazott etológia könyvében az állatok viselkedését ezen módon írja le. Az állat viselkedése, reagálás az őt érő környezeti hatásokra, és az állat viselkedéséből következtetni tudunk arra, hogy az állat miként fog viselkedésével reagálni, a termelésével reagálni a környezet változására. Nagyon fontos, ezt a szót többször el fogom mondani, hogy termelésével reagál az állat a környezeti változásokra legelőször. Hogy hogyan reagál az állat a környezeti változásra? Először védekezni próbál, majd alkalmazkodni. Hogyha ez kevésnek bizonyul, le fog csökkenni az ellenálló képessége, és legvégül megbetegszik, esetleg szélsőséges esetben elhullik az állat. Erre egy példát szeretnék hozni. Hideg hatására hogyan reagálnak az állatok, hogyan viselkednek az állatok. Első lépésben hirtelen hideg hatására fizikai védekezést tapasztalunk az állatoknál. Összebújnak, szőrüket, tollazatukat felborzolják, esetleg olyan helyeken fognak elhelyezkedni, ahol meghúzódhatnak a hideg elől, szélcsendes, szélmentes területeket keresnek. Ha ez nem elegendő ahhoz, hogy a hőháztartásukat szabályozni tudják, megpróbálnak alkalmazkodni azáltal, hogy a felvett takarmányból az energiát a szervezetük fűtésére fogják fordítani, tehát izomremegéssel reagálnak a hidegre, majd, ha van elegendő, jó minőségű, energiában gazdag táplálék a részükre, szőrzetüket megnövesztik, esetleg egy fagyú réteget építenek ki a bőr alatt. Ha nem megfelelő a táplálás, lecsökken az állat ellenálló képessége, mert minden energiáját arra fordítja, hogy ne fázzon. És ha lecsökken az ellenálló képesség, akkor akár meg is betegedhet az állat, vagy mint az előbb mondtam, nagyon szélsőséges esetben elhullást tapasztalhatunk. Jól érzi magát az állat a környezetében? Ezer éves régi vicc, valószínűleg mindenki ismeri. Elmegy az állatorvos a háziorvosához, mert megbetegszik, rosszul érzi magát. Megkérdi tőle a háziorvos, hogy na, kollega, mi a panasza? Erre mit válaszol az állatorvos? Hát így könnyű. Igazából nem igaz, hogy nem adnak az állatok jelet. Nem igaz, hogy nem mondják el a panaszaikat. Az más kérdés, hogy mi nem ismerjük fel az állatok panaszait, nem ismerjük fel az ő jelüket. Ezért szeretném kihangsúlyozni az oktatás szerepét. Nagyon-nagyon összetett dolog az állat tenyésztése, állattartása. legegyszerűbb az, hogy vegyünk egy állatot, aztán lesz kutyánk, lesz macskánk, egy lovunk, ami most ugye divatlovat tartani, ezt ismerjük, tudjuk. Nagyon sokan vesznek lovat, és foglalkoznak vele, tartják a lovat. Aztán, hogy milyen sikerrel, az egy másik dolog. Az állattenyésztési ismeretek. Elengedhetetlen ezen ismeretek tudása ahhoz, hogy hogyan kell egy állatot tartani, tenyészteni. Alkalmazott etológia, hogyan viselkedik az állat. Ezt tudnunk kell. És mindezen ismereteket a tartás technológiai ismeretek fogja magába tömöríteni. De tudnunk kell azt is, hogy hogyan tudjuk megelőzni a bajt, a betegségeket. Ebben nagy szerepe van az állathigiéniai ismereteknek. És ha mégis megbetegszik az állat, milyen jeleket produkál, hogyan tudjuk meggyógyítani, hogyan tudjuk megóvni. Egy-egy tankönyvből nem fogunk választ kapni, de ha mindezen ismereteket magunkhoz öleljük, tudni fogjuk, hogy miként viselkednek az állataink, és mi legyen a mi reakciónk az ő viselkedésükre. Még egy kérdés. Vajon normális testtartása ez a szarvasmarhának? Melyik állat szokott így ülni? A kutya és a ló, amit ismerünk és látjuk, hogy így foglalnak helyet. Válaszolok, nem normális testtartása az állatnak. Nézzük meg, hogyan fekszik le egy szarvasmarha ilyen lépésekben, hogyan áll fel egy szarvasmarha. Egyik képen se látjuk ezt a kutyaszerű ülésmódot, igaz? A felállást szeretném bemutatni, nem bemutatni, mert az vicces lenne, ha én itt felállnék, mint egy szarvasmarha. A felállást szeretném elmagyarázni. Hogy áll fel egy szarvasmarha? Először nyakát kinyújtja, előre nyújtja, hátsó lábait felemeli hirtelen, és azt követően emelkedik fel az első lábával, tehát melső lábaival. Abban az esetben, ha így ül a szarvasmarha, abban az esetben jobb, hogyha szembesülünk azzal a ténnyel, hogy nem megfelelő tartás technológiai körülményeket alkalmazunk. Nem tudja ezt a természetes mozgását az állat itt produkálni. Még egy kérdés. Nem tudom, ki próbálta. Ki tudja azt, hogy milyen egyszerű folyamat, és most ezt bemutatom, fölemelni így a lábunkat. Semmi az egész, igaz? Álljunk szorosan a fal mellé a vállunkkal, azt viszont nem fogom bemutatni, de kérem, hogy próbálják ki otthon, aki nem próbálta. Álljunk szorosan a fal mellé a vállunkkal, és emeljük fel így a lábunkat. És nem fogjuk tudni felemelni, mert ahhoz, hogy oldalra, így tudjuk felemelni. Mondjuk így ritkán szoktuk, de próbáljuk ki. Ahhoz, hogy oldalra felemeljük a lábunkat, be el kell dőlnünk. És ezt a teljesen természetes mozgásformát nem fogjuk tudni gyakorolni, mert ott a fal. Ez az állat nem tudja gyakorolni ezt a teljesen természetes mozgásformát, hogy ő lefekszik és fel kell, mert előtte van egy rosszul beállított pihenőbox. Jelzem, hogy rosszul beállított, mert a jó pihenőboxban tudja az állat ezt gyakorolni. Egy másik állatfaj kapcsán ugyancsak egy kérdést teszek fel. Miért fekszik a sertés a sárba? Miért dagonyázik a sertés? A közhiedelem ellentétben a sertés nem piszkos állat, a sertés egy tiszta állat. Amikor ő belefekszik a sárba és a dagonyába, azért teszi, mert nagyon kevés verejtékmirigyel rendelkezik, és így tudja a hőháztartását szabályozni. Ő a sárban, a dagonyában lehűti az esetleg felhevült testét. Valamint a rászáradt sár a bőrén levő külső élősködőket eltávolítja, és hát ne próbálják ki a lányok, vagy ha akarják, kipróbálhatják. Elég komoly, milyen faktornak mondják a napolajakat? A fényvédő faktora a sárnak, tehát még azok a sertések, amelyek világos bőrűek és érzékenyek a napfényre, nem fognak leégni, hogyha ők a sárban dagonyáznak. Tehát még a bőrüket is védik ezáltal. És lehet, hogy később is említeni fogom, de itt most elmondom, még el nem felejtem, hogy a sertések, ha istálózott körülmények között azt tapasztaljuk, hogy bélsarokba, vizeletükbe belehemperegnek, azt nem azért teszik, mert piszkos disznók, hanem azért, mert rossz körülményeket biztosítunk nekik. Melegük van. Az egy jelzés számunkra, hogy miért csinálja az állat, miért fekszik bele a vizeletbe és a bélsárba. Gazdasági haszonállataink, Az általunk kialakított mesterséges környezetben sajnos bizonyos stressz hatásnak vannak kitéve. El lehet mondani, hogy ezek az állatok hozzászoknak egy rendszerességhez. Minden reggel ugyanakkor hajtják a teheneket a fejőházba, ugyanakkor történik az etetés, mert akkor kezdődik a munkaidő, tehát az embernek egy megszokott ritmus, az állatnak is egy megszokott ritmussá válik. Abban az esetben, hogyha ezen a megszokott ritmuson valami változtatás történik, az állatot stresszként éri. És így a megváltozott körülményekre megint azt mondom, hogy termelésének romlásával fog reagálni. Ilyen egyszerű megváltozott körülmény, amitől mi is szenvedtünk nem olyan rég, az óraátállítás. Tejelő tehenek tejtermelésén lehet tapasztalni az óraátállítás hátrányait. Persze hozzászoknak, mint ahogy mi is másnap már egy kicsit éberebben kelünk, harmadnak meg már talán észre se vesszük, de láttam gyerekeket, biciklin vitte az anyuka, és aludt a gyerek a csomagtartóban egy ilyen óraátállításos időszak kapcsán. Valószínűleg nem volt neki kedvező, ugyanez az állatoknál is igaz. Fontos az etető itató mérete, rosszul méretezett etető itató esetén. Czakó József könyvében leírja, hogy szarvasmarhák esetén azt tapasztalták, hogy a rangsor élén álló tehenek, nem fogják odaengedni azokat a teheneket az etetőhez, amelyek a rangsor végén állnak, még akkor sem, hogyha ők már esetleg jól laktak. Tehát mi a teendő? Megint nem odaállítunk egy embert, aki felügyelő, hogy te ennyit ettél, hanem megfelelő méretű etetőfelületet biztosítunk az állatok számára, hogy mindegyik odaférjen enni az etetőhöz. Zsúfoltság, falkásítás, áttelepítés. Sajnos el kell mondanunk, hogy a csoportos tartás állataink között sajnos általános. Nincs olyan nagy gond, hogyha normál méretű csoportokat állítunk össze, ismerve az állatok szokásait. Azonban ebben a csoportban időnként változtatások kell, hogy történjenek. Na most a csoportban kialakul egy rangsor. Van egy élenálló állat, és van egy rangsor végénálló állat, egymáshoz ők ezt viszonyítják, kialakítják. Abban az esetben, ha mi megváltoztatjuk a csoport méretét, vagy a csoporton belül az állat egyedeket, tehát marad a csoport méret, de változtatunk az egyedeken, akkor ezt az állatok törésként élik meg. Ez is stressz hatás lesz számukra, és ugyancsak a termelésük csökkenésével reagálnak. Mondom, van, amikor szükséges a csoport változtatása. Az ivartalanítás egyik kérdése, tehát minden esetben állategészségügyi beavatkozásokat tennünk kell, ügyelnünk kell, hogy ezek a beavatkozások minél kisebb törést okozzanak az állatoknak, minél kisebb fizikai és lelki sérüléssel járjanak. Az ivartalanítás az a kérdés, megint megnyomtam, amely kell bizonyos állatfajoknál. Sertésnél végzünk ivartalanítást a megfelelő hús minőség és ízletesség elérése érdekében. És itt szeretném kihangsúlyozni, hogy mi hogyan kell, nem mondom el, hogyan ivartalanítunk, csak szabályozása hogyan történik az ivartalanításnak. 7 napos korig engedélyezett a malacok ivartalanítása, csak helyi érzéstelenítés mellett, tehát érzéstelenítő injekció nélkül. 7 napos kor után már csak érzéstelenítéssel végezhetünk ivartalanítást, és csak állatorvos végezheti, vagy állatorvos felügyelete mellett egy szakszerűen dolgozó személy. És végre ide jutottam, amit annyira bekarikáztam, és mindenáron meg akarok mutatni. Mit értek különböző pszichikai megterhelések, mert sok minden lehet. Én egyet szeretnék kiemelni, ez mi vagyunk, az ember. Abban az esetben, ha én állatot tartok, tenyésztek, nem lehetek mindig ott az állatok között. De megtehetem, hogy csak jól képzett állatot szerető gondozót fogok felvenni munkára. 2 példát szeretnék mutatni, amennyiben látszanak. Itt egy sertés felhajtását lehet látni, a másikon szarvasmarhák mennek a fejűházba, inkább elmondom, mert nem tökéletesek sajnos a képek. Nagyon egyszerű a sertéseket, A pontból B pontba eljuttatni, hogyha türelmesek vagyunk, megfelelő eszközt alkalmazunk az állatok tereléséhez, és most mondom, hogy tereljük az állatot, nem hajtjuk az állatot, nem rugdossuk, és nem az állaton fogjuk kiélni azt az indulatot, ingerlékenységet, amit reggel a gyermekünk ránk akasztott, vagy a család, vagy a főnök, ne adj Isten, mert olyat mondott, ami nem tetszik. Abban az esetben, ha a sertéshez ingerülten fordulunk, a sertés megzavarodik. Nagyon stresszérzékeny állatról van szó. Elkezd forogni. És az az 5 perces munkafolyamat 2 órába fog kerülni, és azt fogjuk mondani, hogy soha többet mi sertést nem hajtunk. A másik a szarvasmarha felhajtása a fejőházba. A szarvasmarhákat nyugodtan kell a fejőházba felhajtani, mennek maguktól. Miért mennek maguktól? Nagy mennyiségű tejet termelnek, egy nagy mennyiségű tejtől szeretnének megszabadulni. Nem kell őket noszogtatni, ösztönözni. Ha mi úgy állunk az állathoz, az stresszként éli meg az állat, és megváltozik a hormon termelése. Az oxitocin hormon, mely a tejleadásért felel, helyét átveszi az adrenalin hormon, a feszültség, az idegesség miatt, elnyomja az oxitocin hatását, leadja a tehén a tejet, csak nem annyit. Megérte nekünk? Nem érte meg. Ráadásul később megy oda a fejőházba. A gazdaságilag fejlett társadalmakban igény van az állatvédelem felé. Igény van arra, hogy állatvédelmi szervezetek alakuljanak ki. Párat fogok mutatni, hiszen az idő véges. Az Egyesült Királyságban a Királyi Társaság az állatkínzások megelőzéséért nevű társaság ajánlásokat tesz az állatok tenyésztője felé. A takarmányozás, ivóvízállátás, tartási környezet, menedzsment javítására. Ajánlásokat tesz a szállítás és a vágás kérdésében, és a kapott eredmények alapján, a kutatások eredményeit az élelmiszer biztonság felé fogja eljuttatni. Az ÖVER program, az állatjóléti kutatás Európa szerte, ez kimondottan kutatási program, ennek hazánk is része egyébként. 4 területtel foglalkozik, egyetemi oktatók és egyetemi hallgatók bevonásával, kutatás, oktatás, tudatosság és mobilitás. A tudatosság alatt a fogyasztók felé tudatosítani az állatok helyzetét, az állatvédelem helyzetét, a mobilitás program pedig az országok közötti kapcsolat megteremtése. Egy kicsit részletesebben a Welfare Quality Network munkacsoport munkáját szeretném bemutatni. A Welfare Quality Network szarvasmarha, baromfi és sertés tenyésztés területén ad ajánlásokat az állattartók felé. 17 ország és ezen belül 47 szervezet összefogásával alakították ki ezeket az ajánlásokat. 4 fő területen 12 feltételt alakítottak ki. E 4 fő terület a táplálás, tehát a takarmányozás irányába, a tartástechnológia mérésére, becslésére. Ugye nagyon nehéz mérni, számokkal becsülni, hogy jól van az állat, nem jól van az állat. Látjuk, hogy van, de nehéz ezt értékelni. A megfelelő egészségi állapot és a megfelelő viselkedés gyakorlásának lehetőségét becsüli ez a rendszer. Egy 100 pontos skálát alakítanak ki, és meghatározzák, hogy hány ponton belül jó az adott telepnek az állat jóléti állapota, avagy javításra szorul, vagy teljesen rossz, és jobb lesz, hogyha a rakatot ráteszik az ajtóra, még most. Ezekből egy pár példát szeretnék, hogy hogyan tudjuk mi megítélni, hogy az állataink jól érzik magukat, jó a viselkedésük. Megfelelő hőmérséklet. A képen csibék viselkedését rajzolták be. Túl magas hőmérséklet esetén azt tapasztaljuk, hogy az állatok a fal mentén helyezkednek el, lihegnek, szárnyaik lógnak, és nem fognak összebújni véletlenül sem, mert minél több hőtől szeretnének megszabadulni. Ha belépünk az istállóba és ezt látjuk, akkor tudnunk kell, hogy meleg van az állatokra. Ellenkező esetben, ha az állatok hidegben vannak, tehát alacsony a hőmérséklet, abban az esetben összebújnak, éles hangon csipognak, egymástól próbálnak hőt felvenni. Egymás társaságában keresik ezt a lehetőséget. Léghúzat esetén mi se szeretjük, sokszor kerülünk húzatos helyre, az állatok se szeretik, egyébként nem egyformán reagálnak az állatok a húzatra, szarvasmarha nem szereti, a ló elég jól bírja a húzatos istálót. Elhúzódnak az állatok a húzat irányából, igyekeznek arra a területre helyezkedni, ahol éppen nincs erős légmozgás. Ha megfelelő a hőmérséklet, abban az esetben bemegyünk, és azt látjuk, hogy itt is egy, ott is egy, amott is egy, szépen eloszlanak, egyenletesen eloszlanak, és mivel csibékről van szó, éles hangon, vagy megfelelő hangon csipognak, élénkek. Az ember-állat kapcsolata. Gazdasági haszonállataink az ember közelében születtek, az ember közelében nőttek fel, következésképp ismerik az embert, nem idegen számukra az ember. Abban az esetben, hogyha mi bemegyünk egy állatállomány közé, és azt tapasztaljuk, hogy megállunk, tehát várunk, ne várjuk azt, hogy oda jönnek és rögtön kezet ráznak velünk, nem, várunk egy kicsit, és szépen oda jönnek az állatok, abban az esetben, azon a telepen jó az ember-állat kapcsolat, nem bántják az állatokat, megfelelően viszonyulnak az állatokhoz. Ha azt tapasztaljuk, hogy mindenhova csak hozzánk nem jönnek, akkor valószínűsíthető, hogy nem megfelelő az ember-állat kapcsolata. A tápláltság kérdése. Megfelelően táplálta az állat, vagy nem megfelelően táplált az állat. Hogy lehet megállapítani, hogy egy állat megfelelően táplálta? Egy jó módszer erre, megvizsgáljuk az állatok kondícióját. Hát magunkon is látjuk, hogy jól tápláltak vagyunk, esetleg jobban tápláltak, mint kellene. Az állatok esetében sem jó, ha jobban tápláltak a kelletténél. Át is húztam azokat a pontokat, amelyek nem jók az állatnak. Az elhízás, ahogy az embernek kedvezőtlen élettani hatásokkal bír, az állatok felének is kedvezőtlen élettani hatást jelent. És nem lehetetlen, ha most kimegyünk egy szarvasmarha állományba, és keresünk magunknak egy kövér állatot, feljegyezzük a fülszámát, kimegyünk két hónap múlva, és azt tapasztaljuk, hogy az az állat lesoványodott, mert anyagcsere zavar lépett föl a szervezetében, és ezen anyagcsere zavar miatt az állat megbetegedett és lesoványodott, pont amiatt, hogy ő túltáplált volt. Megint nem tökéletes sajnos a képem. Két csibét próbáltam felrakni fényképen. Az egyik, amikor nem megfelelő alom van a csibe számára kialakítva, a másik a megfelelő szárazalom, azért látható valamennyire, hogyha nem megfelelő az alom, az csibe tollazata felázik. Itt még nincs betegség, de ha nem gondoskodunk javításra, az alom javításra, az állat megbetegszik, amiatt, hogy mi nem megfelelően, nem szakszerűen bántunk vele. Másik kérdés, vannak-e az állatoknak jogai? Az állat nem jogalany, de vannak, lehetnek, létezhetnek jogai. Roger Brumble jelentése 1965-ben készült, eljelentés 1998-ban elfogadta az Európai Haszonállatokat Védő Bizottság, és ő nem jogokról beszélt, hanem szabadságokról. Talán szerencsésebb, ha azt mondjuk, hogy lehetőséget kell biztosítanunk az állatoknak az éhezés és szomjazás elkerülésére, a kényelmetlenségek, a fájdalom, a sérülés, a betegségek elkerülésére, a normál viselkedéstől való eltérés elkerülésére és a félelem elkerülésére. Hazánkban az 1998. évi 28-as számú törvény foglalja magában az állatok kíméletéről szóló rendeleteket. Így kezdődik a törvény. Az országgyűlés annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember kötelessége. Ezért íródott a törvény. Az állatvédelmi törvény magában foglalja a gazdasági haszonállatok tartásának szabályozását, a keftelésből tartott állatok tartásának szabályozását, a munka használatra tartott, például szolgálati állatok tartását, a kísérleti állatokat, az állatkerti állatokat, így a teljesség igénye nélkül, és szabályozza az állatok szállításának rendszerességét, szabályozza az állatok leölését, és ezekről szeretnék most egy pár dolgot elmondani. Bocsánat. Részletesebben állatfajokra kivetítve felírtam ezt a mondatot. A jó gazda gondossága, vagy biztos azt is hallották, hogy a gazda szeme hízlalja az állatot. Mit jelent, hogy a gazda szeme hízlalja az állatot? Azt, hogy ráfigyel, azt, hogy oda megy közéjük, látja őket, ismeri a viselkedésüket, mert az övék azok az állatok. Megint előhozok, ha nem bánják, egy személyes gyermekkori példámat, tapasztalatomat. A szüleim és az én lakhelyem, valamint a nagyszüleim lakhelye között körülbelül 80 km távolság volt. Nagyszüleim sertést tartottak, nem sokat, úgy háztáji körülmények között. Mikor eljött a mama és a papa, jól érezték magukat az unokákkal, megebédeltünk, nagypapám ledelelt, hiszen ő még az a korosztály volt, aki ezt megtette. Felkelt 2 órakor, és mint a puska golyó közölte, hogy megyek haza, mert szomjasak a malacok. Persze, hogy ebből mindig konfliktus volt, hogy a malacok mindig fontosabbak, mint mi vagyunk. Nem igaz, hogy fontosabbak, de a malacok szomjasak voltak, tehát menni kellett, és ment, és rendezte a malacokat. Az ő szeme hízlalta az állatokat, és most is vannak olyan állattartó személyek, állattartó emberek, akiknek hízlalja a szeme az állatot. Felírtam még 3 gondolatot. Az állattartónak erkölcsi kötelessége, hogy megfelelően bánjon az állattal. De jól felfogott gazdasági érdeke is, hogy ne kínozza az állatot, hogy megfelelő életkörülményeket biztosítson neki. Hiszen eddig más sem mondtam, mint azt, hogy az állat termelésének csökkenésével fog reagálni azokra az életkörülményekre, amik őt negatívan érintik. Akkor ökonomiai kérdés is, hogy én jól bánjak az állattal. Élelmiszerbiztonság kérdése, és ez önöknek, fogyasztóknak nem mindegy. Nekem fogyasztónak nem mindegy, hogy milyen húst fogok fogyasztani. Beteg állathúsa, ha gyógyszeresen kezelt, nem fogyasztható élelmiszerként, és reménykedjünk is, hogy nem is kerüljen az asztalunkra. Túlzottan sovány állathúsa, élvezeti értéke romlik a húsnak, igaz? És igazából a túl kövér hús sem annyira előnyös, nem nagyon szeretjük. Én látom a gyerekeimet, hogy mit csinálnak, válogatják kifele. Ahelyett, hogy csukott szemmel megennék azt a kis szalonna réteget, hiszen finom, de a fogyasztói társadalom esetleg, a fogyasztói réteg esetleg más igényeket táplál a hús irányába. 3 állatfajról szeretnék most beszélni. Baromfi, sertés, szarvasmarha. Így a közlekedési lámpa színeiben raktam fel, pirossal jelöltem azt a képet, ami nem helyes állattartói szemmel, állatvédő szemmel. Itt látható egy rendkívül zsúfolt tojóketrec, borzasztó módon összezsúfolt sertések, és egy szegény szarvasmarha, akinek komoly lábvég problémái vannak, erősen sántít. Sárgába már a jobbat raktam, itt a sertéseknek játék van felhelyezve, látszik, hogy betonpadozaton állnak, de már kevésbé zsúfoltan. Itt a sertések jól behalmozott, szalmázott környezetben, jó körülmények között érezhetik magukat. Itt a 2 között látható, hogy jó minőségű, nagy mennyiségű takarmány van a szarvasmarha előtt, és valószínű, hogy a 3 képsorozatból ezek a tyúkok érezhetik legjobban, vagy érezhették legjobban magukat abban a pillanatban, amikor ez a felvétel készült róluk. Elmondhatjuk, hogy a baromfi az állatfaj, amelyiket leginkább intenzíven tartunk a mezőgazdasági haszonállatok közül. Továbbiakban beszélni szeretnék a tojótyúkokról egy keveset, a pecsenye csirke előállításról, a hízott máj előállításáról és a tollszedés szabályairól. Tojótyúkokat tarthatunk szabadon, tanyosi, falusi környezetben, tarthatunk istállozott környezetben, ahol itt az előbb láttuk is a bal felső sarokban a képet, de el kell mondani, hogy az árutojás termelés, a nagy mennyiségű árutojás termelés ketreces tartásban történik. A ketreces tartás szabályozását mutatom az ábrán. Látható, hogy 1999 és 2000 között, 2012 között, jó, hogy nincs több szám felírva, milyen változások történtek? Igazából a férőhely nagyobbodott. De 2012-től már csak úgynevezett feljavított tojóketreceket használhatunk. Lényegesen nagyobb a férőhelye az állatoknak, és olyan technológiai berendezéseket raktunk ezekbe a ketrecekbe, amelyekben a baromfi az ő természetes mozgását tudja élni valamennyire. Azért nem tud olyan természetesen egy ketrecben lenni egy állat. Itt mutatom képen a két berendezést. Itt látható, hogy sűrűn helyezkednek el az állatok, egymás mellett szorosan, mondjuk mindegyik eszik, tehát azért jöttek elő, megvan határozva a férőhelyük, és biztosított is az a férőhely, amit előír a törvény, de a feljavított ketrecben már lényegesen nagyobb helyük van az állatoknak. Tojófészekkel rendelkeznek, kaparótérrel rendelkeznek, kaparó területtel rendelkeznek. Tehát ez már egy kedvezőbb állapot. A következő állatfaj a pecsenyecsirke. A pecsenyecsirke termelésről, amit a képen rögtön látunk, hogy mit mondhatunk el, rendkívül nagy állománylétszámot tartunk egy fedél alatt, egy istállóban. Több ezer csirkéről, akár 10 000 csirkéről is beszélhetünk akkor, amikor pecsenye csirke tartásról, vagy szép magyar szóval broiler csirke tartásról beszélünk. Az állatvédelmi törvény előír egy maximális állománysűrűséget, ez a 33 kg per négyzetméter minden életkorban előír. Tehát ennél nagyobb soha nem lehet. Mivel kell számolnunk? Amikor betelepítünk, akkor picik azok a csirkék, és mire elérik a nekünk kedvező olyan 2 kiló körüli életkort, megnőnek. Tehát nem pakolhatjuk be azt az állományt betelepítéskor, ami 33 kg, vagy ha bepakoljuk, akkor folyamatosan le kell szedni őket az állományból, tehát el kell távolítani, ami már sűrűbben lenne. Nagyon fontos a megfelelő minőségű etető- és itatóberendezések alkalmazása, a megfelelő minőségű takarmány etetése. Nagyon fontos a takarmány összetétele, a beltartalmi paraméterek. Sajnos a baromfi esetében, ha nem megfelelő minőségű a takarmány, egy rossz viselkedési forma léphet fel, az állatok elkezdik egymást csipkedni a hiány miatt, és abban az esetben, hogyha mi nem vesszük észre, hogy kicsipkedik egymást, nem vesszük észre ezt a problémát, és nem adunk nekik megfelelő takarmányt, abban az esetben a kannibalizmusig is elfajulhat a dolog, és nagyon komoly gazdasági veszteségek érnek bennünket, amellett az erkölcsi kérdés mellett, hogy hagytuk az állományunkat lerobbanni. Fontos a mikroklíma, megfelelő világítási program alkalmazása. Jelenleg napi 6 órányi sötét engedélyezett 24 órás cikluson belül. E 6 órán belül is 4 órát kötelező folyamatosan sötétségben tartani az állatokat. Aki nem tudja, hogy miért hangsúlyozom ki ezt a 6 órát, azért, mert a régebbi világítási programok 1 óra sötét, 23 óra világosságot írtak elő. Miért világos? Hát ha világos van, akkor eszik az állat, tehát befolyásoljuk valamilyen szinten az állatok viselkedését a világítása. Nagyon fontos az egészségvédelem, hiszen nagy mennyiségű állatot tartunk egy helyen. A hízott máj előállítás talán a legtöbbet támadott területről van szó. A hízott máj előállítást éri a legnagyobb bírálat, hiszen kényszeretetésen alapul. Engedélyezett a hízott máj előállítás nem csak nálunk, többek között Franciaországban is. Amikor mi libamáj előállítás céljára úgymond libákat fogunk be tömésre, meg kell felelni a következő feltételeknek. Csak megfelelő szaktudású ember foghat libatöméshez. Ez tanulható folyamat. Az állat egészségesnek kell legyen, jó fejletnek kell legyen. Olyan tömőgépeket szabad alkalmazni, ami nem okoz az állatnak sérülést. Tehát itt elsősorban a tömőcsőnek a rugalmasságára térünk ki. Csak rugalmas tömőcsővel szabad az állatokat táplálni. Nem lehet túladagolni az etetés során, ezt is a tömőgép, a berendezés technológiája biztosítja. Hizlalás végén a szállítást megelőzően időben 6 órával be kell fejezni az állatok tömését, és nagyon fontos a kíméletes szállítás. A másik, a toll szedés szabálya, és igyekszem direkt nem toll tépést mondani, hiszen az nagyon drasztikus szó a tépés, pedig a köznyelv így használja, hogy tépik a libát. A ludak önmaguktól 56-62 napos életkorban vedlenek. Ezt a vedlést 6-7 hetes időközönként megismétlik. A szakszerűen végzett tollszedés nem más, mint az érett tollnak az aratása. Csak azt a tollat fogjuk leszedni, amit elvedlik az állat, amit magától is idead, úgymond. Nem igaz, hogy nincs stressz az állatnak, hiszen megfogjuk. Csak két kéz közé kerül, de nem erőszakkal végezzük ezt a tollszedést. És ezt hogyan lehet biztosítani? Csak érett tollat, ami magától hullana, úgymond vér nélküli úton eltávolítható az állatról. És ezt próbaszedéssel fogjuk ellenőrizni. Ki kell hangsúlyozni, hogy csak minimum 3,8 kg átlagtömegű állományt szabad tollszedésre befogni. Csak gyakorlott személy végezheti ezt a tevékenységet is. Az átlag hőmérséklet kérdése nagyon fontos, hiszen megszabadulnak az állatok a tolluktól, tehát fázni fognak, megfázik, ha nem megfelelő a környezeti hőmérséklet. Csak száraz tollat és száraz kézzel szabad szedni, ez is előírás a törvényben. A következő állatfaj a sertés. Sertéseink szabadban a következő viselkedési formákat tudják és szeretik gyakorolni, amit már beszéltem is az előbb a dagonyázásról, a túrás. A sertés akkor is túrni fog, hogyha megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű takarmány áll rendelkezésére. Ezt a szokását nem hajlandó levetni, miért vetné le tulajdonképpen. Sőt, jobb is, ha biztosítjuk neki, ha megvan a lehetőség, hogy szabadon tartjuk. De ha mi szabadon tartjuk ezeket az állatokat, akkor javasolt külön túró, dagonyázó helyeket kialakítani, hogy ne tegyék tönkre az állatok a gyep területet. A fészeképítés látszik, hogy összehordja a malac, összehordja a koca az alomanyagot, és fészket épít belőle, és a fészekbe belefekszik. Ezt megteheti ugyancsak szabad körülmények között, és hát a dagonyázás, amit már valóban kétszer is említettem. Intenzív körülmények között tartott sertések nem tudják minden esetben, sőt legtöbbször nem tudják ezt a gyakorlatot folytatni, amit szabadon tennének. Ki kell hangsúlyozni, hogy sertést is csak csoportosan szabad tartani, csoportos állatfajról van szó, hiszen természetes körülményei között mit csinál a sertés? Kondákban tartózkodik, kondákban található. Itt is fontos a csoport, a sertés egyébként rosszul lát, de rendkívül jó a szaglása. Tehát a csoport változtatására, a csoporton belüli ugyanúgy létszám vagy egyed változására érzékenyen, esetenként agresszíven reagál az állatunk. Fontos, hogy stresszmentes környezetet alakítsunk ki a sertések számára. Mondtam, a sertés stresszérzékeny állat. De ingergazdag környezet is legyen, unalmukba az állatok ne vegyenek fel rossz szokásokat. Legtöbbször a rossz szokás kialakulása az unalom következtében történik, ezért úgynevezett láncokat, játékokat biztosítunk az állat számára, viszont ezeket a játékokat olyan helyre tegyük, ahol a többi állat nem pihen, mert kialakítanak maguknak pihenőteret, és ne zavarják egymást az állatok pihenés közben. Szarvasmarha tartás állatvédelmi kérdései. Az állatvédelmi törvény elsősorban a borjak tartását 6 hónapos életkorig szabályozza, de Intenzív körülmények között tartjuk a tejelő szarvasmarhákat, hústípusú állományokat lehetőség szerint legelőn tartunk, tehát kevésbé intenzív a tartási körülmény, sőt nem intenzív a tartási körülmény, és ott tudják gyakorolni a szarvasmarhák a természetes viselkedési paramétereiket. Intenzíven a tejelő állományokat szoktuk tartani, legeltetés lenne a legcélszerűbb takarmányozási mód számukra, erre ezt a gyakorlatot ritkán tudják az állatok gyakorolni. Elsősorban a növendékállományokat szoktuk legelőn tartani, ott is inkább testmozgás céljából is mellette takarmánykiegészítést kapnak. Szarvasmarhánál is nagyon fontos a csoportosítás kérdése. Csoportokban tartjuk az állatokat, a csoportok kialakításának legfontosabb szempontja a termelés, és hogy a termelést takarmányozással ki tudjuk elégíteni. Tehát egy csoportba rakjuk a 30 kg tejet termelő teheneket, és attól függően változtatjuk a csoportok számát, hogy mekkora férőhely áll rendelkezésünkre. Nem fogunk 29 kilós, tejtermelésű teheneket, meg 28-at külön csoportba rakni, egy csoportba kerülnek a közel azonos termelésű egyedek. Ezt a tejtermelést mindig ellenőrizzük, és amikor nagyon nagy eltérés van az állatok termelése között, akkor kénytelenek vagyunk a csoportot megbontani, többek között azért, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy olyan kövér teheneink lesznek, mint a pár diával ezelőtt, amit mutattam. Ezért írtam, hogy előfordulhatnak takarmányozási gondok. Egy szót a reprodukciós zavarokról. Mivel nagy termelésű állatokról van szó, ezért gyakori, hogy nehezen ivarzanak, termékenyülnek, tehát nehezen reprodukálják magukat. Erre oda kell figyelnünk, erre szakszerű személyzetet kell alkalmaznunk, és itt van egy élettani sajátosság, amit szerettem volna elmondani önöknek. Van egy kis szerkezet, lépésszámlálónak hívják, futók is használják egyébként. Ez a lépésszámláló a lábukon van az állatoknak, és ha megváltozik az állat lépése, a lépésének üteme jelzi felénk a technológia, és ebből a megváltozott lépésszámból következtethetünk arra, hogy esetleg beteg a tehén, mert lelassult, még nem is látjuk annyira, vagy felgyorsult, ivarzik, és akkor hívjuk az inszeminátort, és mondja, hogy már megint legyőzött ez a lépésszámláló, pedig annyira figyeltem, és versengek vele, de ez az egy paraméter sokszor pontosabb, mint amit lát az ember. Tejelő tehenészetekben komoly problémát okoz a lábvégbetegség, a sántaság. Egy egyszerű módszer, hogy hogyan lehet pontozni a sántaságot, a mozgáskép megfigyelésével, ha az állat nem sánta, a gerince egyenes vonalban, minél inkább azt tapasztaljuk, hogy lábvégbetegségről van szó, annál inkább észreveszünk, hogy a gerince egyre íveltebb. A sorozatos diáimon mutattam egy ilyen ívelt hátú gerincű, ívelt gerincű tehenet, tehát működik ez a mérési skála. Egy ilyen mérést, egy ilyen vizsgálatot folytattak kutatók, hogy egyedileg teheneknél hogyan változhat a mozgáskép pontszám növekedése mellett a tejtermelés, és arra megállapításra jutottak, hogy akár 36%-os napi termelésbeli csökkenést is lehet tapasztalni a nulláról 5 pontra növekvő skála mellett. Ennek egyik oka persze az, hogy az állat, ha fáj a lába, nem kell fel, nem megy olyan szívesen oda akár a takarmányhoz se, a száraz anyag felvétele csökken, és az is hozzájárul a tejtermelés romlásához. Ezért fontos, hogy rendszeresen felügyeljük tejelő állományaink lábvégegészségügyi állapotát. Egy röviden, gyorsan az állatszállításról szeretnék pár gondolatot. Az állatszállítás kérdése nagyon fontos, a felés berakodás biztonságát meg kell őrizni, ne sérülhessen az ember. Azonnal kirakodni az állatot a célállomáson, nem őrizik ott a kocsinőket még órákon keresztül. Az állomány sűrűsége nagyon fontos, mert stresszként éli meg az állat, hogyha a rakodótérben nagyon sűrű vannak, de a nagyon ritka se szerencsés, mert akkor még dülöngélnek az állatok, tehát ki kell alakítani a megfelelő állomány sűrűséget. Ismerni kell az élettani szükségleteiket az állatoknak, Csúszásmentes padozatot kell kialakítani. Ha nagyon nagy távolságra viszik az állatot, fontos az itatás és a hőmérséklet ellenőrzése. Ha megállunk nyári melegben a kocsival, akkor pillanatok alatt fölmelegszik a hőmérséklet a rakodótérben. És képzett járművezető szükséges, nem a jogosítványára gondoltam, hanem az állat ismeretére. Ezt egyébként csak úgymond papíron rendelkező személyek, akik állatszállító tanfolyamot végeztek, ők szállíthatnak állatot, vagy a kocsi kísérőjének kell lennie szakképzetnek. És eljutottam az elejére meg a végére, ugye úgy kezdtem az előadást, hogy jólét avagy jóllét. A magyar nyelv értelmező szótára így jelzi a két fogalmat. Jólét, kedvező anyagi helyzet, amelyben gondok, anyagi nehézségek nélkül élünk, s amelyben egyénileg elmondhatjuk, hogy jó dolgunk van. Jóllét, a jól van szókapcsolattal kifejezett állapot, az a tény, hogy valaki egészséges, jó a közérzete. Állatoknál nem ugyanazt jelenti a jólét, nem kell nekik autó, nem kell nekik kerékpár, se színes tévé, se számítógép, hogy ő anyagi jólétbe legyenek, se nyaralás, se ilyen ruházat. Az állatok esetében másképp fogalmaznánk kérdést. Jávorka a következő módon írja tárgyalja kérdést. A helyes formát mindig a szövegkörnyezet által meghatározott helyzet állapítja meg, határozza meg. Véleménye szerint a jólét a huzamosan fennálló jó általános életkörülményekre, környezeti feltételekre utal. A jóllét pedig a jól van ló közérzetre, ha úgy tetszik, megfelelő belső környezetre, amely azonban rövidebb távú állapotot szokott jelölni. Györkös így jellemzi, az állat jóléte és jolléte nem ugyanazt a fogalmat jelöli. Az első a jó környezetben tartott, a második pedig a jó közérzetű állatra utal. Ezzel ellentétesen Wittmann így fogalmazza a kérdést. A jólét szavunkat a régi és mostani mindennapi szóhasználatunkban kifejezetten humán töltésűnek érzem és tartom, és elsősorban emberre vonatkoztatható. Utalnak ezekre az olyan kifejezések, mint jóléti társadalom, jóléti intézkedések, jól élünk, és népjóléti minisztérium, amikor a cikket írtam, még volt népjóléti minisztérium. Ezért a megkülönböztetés véget inkább a régies változatot, a jól lét elfogadását pártolom. Mondandómat Gandhi idézetével szeretném zárni. Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogy az állatokkal bánik. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Bártfai György, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg a korszerű fogamzásgátlás fejlődése, a mézzel átitatott tamponttól a korszerű hormonkészítményekig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!